Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa üzenetet küldött a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap tavaszi ülésére. A fiatal Bergoglio, aki éjjeli szentségimádó volt. Ferenc pápa visszaemlékező levele egy spanyol katolikus hetilapnak. Zárt ajtón keresztül. Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét második vasárnapjára.
Ferenc pápa levele a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap tavaszi ülésére. A pápa Peter Turkson bíboros által közvetítette üzenetét a két nemzetközi pénzintézet tavaszi tanácskozására. Annak a reményének adott hangot, hogy a megbeszélések hozzájárulnak a helyreállítás modelljének kialakításához, amely új, befogadóbb és fenntarthatóbb megoldásokat talál a reálgazdaság támogatására, segítve az egyéneket és a közösségeket törekvéseik és az egyetemes közjó megvalósításában. Ferenc pápa levelében a COVID-19 járvány okozta társadalmi, gazdasági, ökológiai és politikai válságból indult ki. Rámutatott, hogy a helyreállítás fogalma nem elégedhet meg azzal, hogy visszatérünk a gazdasági és társadalmi élet egyenlőtlen és fenntarthatatlan modelljéhez, ahol egy apró kisebbség birtokolja a világ népessége vagyonának felét. Felhívta a figyelmet, hogy sok testvérünk, aki peremre szorult, gyakorlatilag ki van rekesztve a pénzügyi világból. A járvány is emlékeztetett bennünket arra, hogy senki sem menekülhet meg egyedül. Ha egy jobb, emberségesebb és szolidárisabb világként akarunk kikerülni ebből a helyzetből, a társadalmi, politikai és gazdasági részvétel új és kreatív formáit kell kidolgozni, amelyek figyelembe veszik a szegények hangját, és bevonják őket a közös jövőnk építésébe. A pénzügyi és gazdasági szakértők jól tudják, hogy az emberek összekapcsoltságából fakadó bizalom minden kapcsolat sarokköve, beleértve a pénzügyi kapcsolatokat is. Ezeket a kapcsolatokat csak a találkozás kultúrájának kifejlesztésével lehet felépíteni, amelyben minden hang meghallgatást nyer, és mindenki boldogulhat, érintkezési pontokat találhat, hidakat építhet és hosszú távú inkluzív projekteket képzelhet el, hangsúlyozta Ferenc pápa. Míg számos ország saját helyreállítási terveket alkalmaz, továbbra is sürgős szükség van egy olyan globális tervre, amely egyrészt új intézményeket hoz létre, vagy átalakít már meglevőket, kiváltképpen a globális kormányzás intézményei területén, másrészt pedig elősegíti a nemzetközi kapcsolatok új hálózatának kiépítését az átfogó emberi fejlődés előmozdítása érdekében minden nép számára. Ez azt jelenti, hogy a szegényebb és kevésbé fejlett nemzeteknek részvételt biztosítanak a döntéshozatalban, és megkönnyítik a nemzetközi piacra kijutásukat. A globális szolidaritás lelkülete megköveteli a legszegényebb nemzetek adósságterheinek jelentős csökkentését, amelyet a pandémia tovább súlyosbított. Manapság ennyi ország és közösség adósságterheinek enyhítése mélyen emberi gesztus, amely elősegíti az emberek fejlődését, az oltásokhoz való hozzáférést, az egészségügyet, az oktatást és a munkahelyeket. A pápa levelében ezt követően felhívta a figyelmet az ökológiai adósságra, amely az északi és a déli féltekek között áll fenn. Valójában adósok vagyunk magának a természetnek, valamint azoknak az embereknek és országoknak, akiket az emberi eredetű ökológiai pusztítás és a biológiai sokféleség csökkenése sújt. Ebben a tekintetben úgy gondolom, fogalmazott a pápa, hogy a nagy kreativitásáról ismert pénzügyi ágazat képes lesz arra, hogy hatékony mechanizmusokat fejleszten ki ennek az ökológiai adósságnak a kiszámításához, hogy a fejlett országok fizethessék azt, nem csak azáltal, hogy jelentősen korlátozzák a nem megújuló erőforrásokat, vagy támogatják a szegényebb országokat a fenntartható fejlődés politikáinak és programjainak megvalósításában, hanem az ehhez szükséges innováció költségeinek fedezésével is. Az igazságos és átfogó fejlődés központi eleme az, hogy értékeljük az egész gazdasági élet alapvető célját és lényegét, nevezetesen az egyetemes közjót. Ebből következik, hogy az állami pénzeket soha nem lehet szétválasztani a közjótól, és a pénzügyi piacokat olyan törvényekkel és rendeletekkel kell alátámasztani, amelyek célja annak biztosítása, hogy azok valóban a közjó érdekében működjenek. A gazdasági, pénzügyi és társadalmi szolidaritás iránti elkötelezettség tehát sokkal többet jelent, mint a nagylelkűség időnként megnyilvánuló gesztusai. Ez azt jelenti, hogy közösségben kell gondolkodni és cselekedni. Ez azt jelenti, hogy mindenki élete előrébb való, mint a javak kisajátítása kevesek által. Ez a szegénység, az egyenlőtlenség, a munka, a föld és az otthon hiánya strukturális okainak leküzdését, a szociális és a munkához való jogok megtagadása elleni küzdelmet is jelenti. A szolidaritás a történelem formálásának módja. Ferenc pápa figyelmeztetett. Ideje tudomásul venni, hogy a piacok, különösen is a pénzügyi piacok, nem szabályozzák önmagukat. A piacokat olyan törvényeknek és rendeleteknek kell alátámasztaniuk, amelyek biztosítják, hogy a közjó érdekében működjenek. Garantálni kell, hogy a pénzügyi világ, ahelyett, hogy csupán spekulatív lenne vagy önmagát finanszírozná, a társadalmi célokat szolgálja, amelyre nagy szükség van a jelenlegi globális egészségügyi szükséghelyzetben. Ebben a tekintetben különösen szükség van egy igazságosan finanszírozott oltás szolidaritásra, mert nem engedhetjük meg, hogy a piac törvényei elsőbséget élvezzenek a szeretet és mindenki egészségének törvényével szemben. A pápa megismételte a kormányzati vezetőkhöz, a vállalkozásokhoz és a nemzetközi szervezetekhez intézett felhívását, hogy működjenek együtt az oltások mindenki számára történő biztosításában, kiváltképpen a legkiszolgáltatottabbak és rászorulók számára. Levele végén Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy a Világbank és a Nemzetközi Pénzalap tavaszi ülésén bölcs megoldásokat hoznak a befogadóbb és fenntarthatóbb jövő érdekében. Egy olyan jövőt kell megteremteni, amelyben a pénzügyek a közjó szolgálatában állnak, amelyben a kiszolgáltatottakat és a peremre szorult embereket helyezik a középpontba, és amelyben gondját viselik a földnek, közös otthonunknak. Végül a megbeszélés résztvevőire a bölcsesség, a megértés, a jó tanács, az erő és a béke isteni áldását kérte Ferenc pápa.
A fiatal Bergoglio, aki éjjeli szentségimádó volt. Ferenc pápa visszaemlékező levele egy spanyol katolikus hetilapnak. Az Alfa y Omega nevű spanyol katolikus hetilapnak küldött levelében a pápa felidézi fiatalkori emlékeit, amikor testvérével az 50-es években imádkoztak éjjelenként Buenos Airesben, a legszentebb oltári szentség bazilikában. Meghatódtam, amikor elküldték a Buenos Aires-i legszentebb oltári szentség bazilika levéltárában őrzött lista fénymásolatát az éjszakai szentségimádók névsorával, akik este 9-től felváltva imádkoztak az oltári szentség előtt. Ez volt a szokás a templomban már 1917-től kezdve, írja levelében a pápa. A névsorban ott szerepel Jorge Mario Bergoglio és fivére Oscar is, akik 1954 és 1955 között élték meg ezt a meghatározó élményt, hozzájárt tiszti gyóntatóatya vezetésével, akire a későbbi pápa is, mint az irgalmasság meghatározó alakjára tekint. Venite adoremus, jöjjetek, imádjuk! Erre a mondatra Ferenc pápa megindult szívvel emlékezik. Ezt használták ugyanis az egyes szentségimádók, hogy fölkeltsék a sorban utánuk következőket. Buenos Aires külvárosában lakott akkor az ifjú Jorge, és Floresi otthonából busszal utazott be a városközpontba, a legszentebb oltári szentség bazilikába, ahol nagyon sok szombatestét imával töltöttek. A szentségimádás általában este 9 óra körül kezdődött Ariszti atya prédikációja után, írja levelében a pápa. Már akkor fellobbant benne a hivatás lángja, de abban az időben átlagos keresztény életet élt. Aztán az éjszakai szentségimádások élménye nagyon mély hatást tett rá. Amikor Ariszti atya 1996 húsvét vigíliáján meghalt, Bergoglio az argentin főváros segédpüspöke volt. Lement a bazilika kriptájába, ahol felravatalozták egykori gyóntatója testét, hogy virágot vigyen neki, amikor hirtelen belső indíttatást érzett. Megfogtam a rózsafüzér keresztjét, és letéptem. Ránéztem a papra, és azt mondtam, add nekem a felét a te irgalmasságodnak. Valami erős belső lökést éreztem, ami bátorságot adott, hogy megtegyem. Emlékszik vissza levelében a pápa. A gesztusnak egy tanúja volt csupán, Andrés Taborda atya, teszi hozzá a folyóirat. Emlékszem, hogy azt mondta, a gyóntatón volt. Ezzel a rózsafüzérrel, ami a kezében van, nagyon-nagyon sok bűnöst föloldozott. Nem lehet, hogy magával vigye a föld alá. Az Alfai Omega spanyol katolikus hetilap utal arra az anekdotára, amit Diego Vidal, a bazilika éjszakai szentségimádást koordináló világi hívője osztott meg. Egy eukarisztikus kongresszuson, távol Buenos Aires-től, az akkori érsek elment mellettem, és megkérdeztem, hogy ismeri-e Ariszti atyát. Azonnal megtorpant, és így felelt, ismerem-e? És előhúzta a pap rózsafüzérét a ruhájából. Azóta a püspök, majd bíboros, és ma pápa elválaszthatatlan Ariszti atya szentolvasójának kis keresztjétől. Ide tettem a zsebembe, írja még Ferenc pápa. A pápa ingeknek nincs zsebük, de én mindig hordok magamnál egy kis vászonzacskót, és azóta mindig oda teszem a kezem, és érzem a kegyelmet. Az irgalmas pap példája, aki közel hajol a sebekhez, nagyon jót tesz. Zárt ajtón keresztül. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését húsvét második vasárnapjára.
Húsvét vasárnap este a tanítványok együtt voltak, és félelmükben zárva tartották az ajtót. Jézus megjelent nekik, belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Megmutatta nekik a kezét és az oldalát, majd rájuk lehelt és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Jézus teremtő gesztussal az apostolokra lehel, és a bűnbocsánat szolgálatával bízza meg őket. Az apostoli egyház ma is fontos feladatának és küldetésének tartja ezt a megbízatást. Azért is, mert korunk emberének a bűnnel kapcsolatban két súlyosan téves vélekedése is van. Az első, hogy nincs bűn, vagy legalábbis nekem nincs bűnöm. A második pedig az, ha mégis megtapasztalom a bűnt, akkor nincs bocsánat. Az első tévedést költői tömörséggel József Attila fogalmazza meg az Én nem tudtam című versében. Én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást. Utána nevettem is, mi ostoba beszéd, bűnről fecsek ki cselekedni gyáva. A bűnről szóló mese minden bizonnyal Ádám és Éva bibliai elbeszélésére utal, akik az emberiség állapotát meghatározó ősbűnt elkövették. Tudni akarták a jót és a rosszat. A tudni jelentésű héber jada szó azonban azt is jelenti, hogy meghatározni. A bűnben az ember akarja megszabni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az öntörvényű ember Isten helyét foglalja el, Istent játszik. Próbálkozása azonban fájdalmas kudarccal végződik. Kiderül, hogy mesztelen, vagyis kiszolgáltatott és magányos. Önistenítése folytán megtörik a harmónia Isten és ember, férfi és nő, valamint az ember és a teremtett világ között. A bűn természetét feltáró szentírási igazság nem valami tőlünk távoli és idegen szabály. Példázza ezt Nietzsche bölcselete, amely szakítani akart a gyengék és a gyávák hunyorgó csorda erkölcsével. Filozófiája Isten halálát hirdeti, szerinte ezt teszi lehetővé és szükségessé a magának törvényt hozó übermencs, azaz ember fölötti ember megjelenését. A víziójához kapcsolódó, istentelen ideológiákon alapuló 20. századi rendszerek azonban nem az emberek boldogságát valósították meg, hanem több mint 100 millió ember halálát és tömegek mérhetetlen szenvedéseit. A bűnről szóló tanítás történelmi léptékben sem mese, nevetséges, ostoba beszéd. A magukat bátraknak álcázó gátlástalanok bűnei nyomán mindig vér és könnyek fakadnak. A történelmi múlt szörnyűségeinél azonban sokkal közelebbről érint bennünket a bűn személyünket sértő valósága, vagy a saját bűnösségünk megtapasztalása. Amikor valaki nekünk árt, vagy ha saját tetteink súlyos következményeivel szembesülünk, akkor a bűnnel kapcsolatos másik téves vélemény kísért meg bennünket, az, hogy nincs bocsánat. Legalábbis arra, amit ő velem szemben megtett, arra nincs. Vagy a magában csalódott ember még mélyebb kétségbeesése, mely szerint rajtam már senki sem segíthet. József Attila, a Tudod, hogy nincs bocsánat című költeménye ebbe a drámába ad bepillantást. Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat. Légy, ami lennél férfi, a fű kinő utánad. Nietzsche és Freud ateizmusa még úgy vélte, hogy csak az Istentől megszabaduló ember lehet boldog igazán. József Attila sorai keserű bánattal leplezik le ennek az illúziónak a korképét. Atyát hívtál elesten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. A bocsánat híján kialakult kétségbeejtő helyzet mélypontja a költő megfogalmazásában ez. S lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Pedig az ember legmélyebb és legfontosabb vágya az, hogy valaki kimondja rá azt, hogy jó, hogy vagy, szerethető és szeretni képes ember vagy. A Biblia első oldalán, a Teremtés könyvében éppen ez a kijelentés ismétlődik refrénszerűen, és Isten látta, hogy jó. Az ember teremtése után pedig, mint egy nyomatékosítva újra elhangzik, hogy és Isten látta, hogy nagyon jó az, amit alkotott. Ezért nem véletlen, hogy amikor a feltámadt Jézus a zárt ajtón keresztül megjelenik a félelmükben bezárkózó tanítványoknak, akkor békességet hoz, és az atyától jövő küldetését rájuk bízva a szent lelket adja meg nekik a bűnök bocsánatára. Az Isten irgalmasságával való személyes találkozás számunkra is azzal kezdődik, hogy a nincs bűn és nincs bocsánat zárt ajtóin keresztül egyszer csak megjelenik a feltámadt Jézus, és így köszönt. Békesség neked! Ebben a köszöntésben én, bűnös ember is kezdem felfogni és elhinni a Teremtő Atya nekem is szóló szavát. Jó, hogy vagy! A Krisztus megbocsátó szeretetének leheletével kiárasztott Szentlélek pedig egyszerre tesz képessé arra, hogy tisztán halljam és lelkesen hirdessem a tőle jövő és feléje vonzó jó hírt. Örülök, hogy vagy, akarom, hogy légy.
Zárt ajtón keresztül. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották húsvét második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a vatikannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.